hírstúdióban Varga Edit várja önöket.
Jó estét kívánok, ez a Duna Televízió késő esti híradója. A budapesti kormány újra gondolja stratégiáját a magyar ellenes atrocitások kapcsán, ha kiderül, hogy a szlovák fél együttműködési szándéka nem valós. Göncz Kinga külügyminiszter erről az Országgyűlés Külügyi Bizottsága előtt beszélt.
A külügyminiszter nehezményezte, hogy Szlovákiában egyrészt a magyar koalíció pártját akarják bűnbaknak megtenni a történtek miatt, másrészt összekívánják mosni a magyar ellenes atrocitásokat az itthoni történésekkel.
Minden fórumon próbáljuk egyértelművé tenni, hogy ennek az elindítója az az volt, hogy egy ilyen nacionalista, szélsőségesen nacionalista nézeteket valló párt került kormányzati pozícióban Szlovákiában, akkor is, hogyha kifejten nem kívánatosnak tartjuk a magyarországi jelenségeket.
A szlovákiai atrocitások a legsötétebb időszakot, a magyarság második világháború utáni jogfosztottságát idézik, mondta Németh Zsolt. A fideszes politikus elképzelhetőnek tartotta, hogy Romániában is a felvidékihez hasonló helyzet alakuljon ki.
Támogatjuk a magyar kormányt abbeli erőfeszítéseiben, hogy a leghatározottabban lépjen föl a magyar ellenes atrocitásokkal szemben, lépjen föl a magyar koalíció pártjának a védelmében, és támogatjuk abban, hogy a határozott állásfoglalásokkal segítse elő a magyar-szlovák viszonynak a rendeződését.
Az SZDSZ nevében Őrsi Mátyás azt mondta, ami történt, nem magyar-szlovák ügy, hanem egész Európát érinti, lévén az unió értékközösség is.
Két magyar tizenéves bántalmaztak a hétvégén a szlovákiai Ipojnéken. A váci fiatalok szombat este érkeztek a magyar határtól 15 kilométerre lévő település diszkójába, ahol éjjel egy körülbelül 12 fős társaság beléjük kötött.
A 19 éves Danis Márk édesanyjával és egy éve fiatalabb barátjával kereste fel a Duna Televíziót, hogy elmondja, mi történt velük az ominózus éjszakán. Márk, akinek a szemhéja felrepett, bordazúzódást, valamint agyrázkodást szenvedett, elmondta. Körülbelül éjjel 2-kor kötött beléjük a társaság. Oldalba rúgták, majd pedig körülülték az asztalnál.
Elkezdődött egy beszélgetés, hogy mi miért jöttünk ide, mit keresünk itt, stb. Válaszoltam, hogy azért vagyok itt, hogy szórakozzak, hogy bulizzak. Ezt a többieknek fordított a szlovákul. Erre egy szlovák srác kétszer orrba vert, elkezdett vérezni az orrom. Közben barátomat egy lőfegyverrel megfenyegették, ráfogták a fegyvert.
Az inzultus ezzel még nem ért véget. Később a diszkó előtt gázsprével fújták le a magyar fiatalokat, valamint menekülés közben az autójuk szélvédőjét is betörték a támadók. A sértettek úgy vélik, bár néhányan tudtak magyarul a támadóik közül, a bántalmazás kiváltó oka az volt, hogy magyarok.
100% hogy magyar ellenes volt, mert fél füllel nem értettem minden, szóval nem merem kijelenteni, hogy miket mondtak, de magyarok mondták, hogy szitták a magyarokat, a 100%.
Danis Márk a támadás után feljelentést tett a váci rendőrkapitányságon.
Bocsánatot kért Strasbourgban az egyik szlovák európai parlamenti képviselő a felvidéki magyaroktól az őket ért támadások miatt. Az EP plenáris ülésén 6 képviselő kért szót napirend előtt a Szlovákiában történt rasszista indítatású események okán.
A képviselők kivétel nélkül az erőszak terjedésére és a szlovák kormány felelősségére hívták fel a figyelmet, hozzátéve, hogy az EU célja a rasszizmus megfékezése és nem Szlovákia elszigetelése. A szlovákiai Duka Zólyomi Árpád a magyar koalíció pártjának védelmében szólt. A néppárti Járóka Lívia a szlovák kormányváltás óta egyre erősebb roma ellenes hangulatra hívta fel a figyelmet. Egy belga képviselő emlékeztetett arra, hogy az Európai Parlament korábban hiába kérte a szlovák kormányfőt, határolódjon el a szélsőséges idegen gyűlölő szlovák nemzeti párttól.
Az erőszak, amelyet mostanában tapasztaltunk, az európai történelem háború előtti legsötétebb napjaira emlékeztet bennünket.
Ugyancsak elítélte a rasszista támadásokat a szlovákiai Mónika Benova, aki egyben bocsánatot kért a szlovákiai kisebbségektől. A szlovák képviselő felhívta a figyelmet, hogy kormánya politikai nyilatkozatban kötelezte el magát az emberi, így a kisebbségi jogok mellett, és közölte, Pozsonyban valamennyi esetet kivizsgálják.
Magyarokat vertek meg Romániában is. Hétvégén két magyar országos kerékpáros bajnokot bántalmaztak, és magyarokat gyalázva megfenyegették őket.
A két debreceni fiatalember arcán és testén még mindig tisztán látszanak a bántalmazás nyomai. Nagy Zoltán magyar bajnok kerékpáros szerint egy versenyre készülve kerekeztek Romániában, Érmihály falva környékén, amikor kis eltéréssel két gépkocsi is le akarta szorítani őket az útról. A második autóból három férfi szállt ki, és elsőként a barátját kezdték verni.
És ütlegelte, lerángatta a bicikliről, dulakodott vele, amikor a földre került rugdosta, és ezt én hát mondtam, hogy miért bántja, meg stb. Akkor következtem én ilyen értelemben, nekem is nekem esett, ütlegelt ököllel, tenyérrel, mellem vágott, akkor mivel én még a biciklin rajta ültem, elborultam, és a földön ütött meg rugott. Ezt követően, amikor felkeltem, akkor újra kezdte.
A férfiak magyarokat gyalázó fenyegetéssel hagyták ott őket. A sértettek a közeli határátkelő román tisztviselőitől kértek segítséget.
Körülbelül két-két és fél keresztül semmi nem történt. Akkor a barátom átment a magyar határőrökhöz, mondani, hogy mi történt. Na akkor volt az, hogy a románokat oda hívták a két határ közé, és akkor kezdtek el valamit lépni az ügybe.
A határállomáson megjelent az egyik bántalmazó is, de később ő nyugodtan távozhatott. Az érsemjéni rendőrőrsön tettek feljelentést, szerettek volna még Romániában látleletet vetetni a sérüléseikről, ám arra hivatkozva, hogy nem baleset történt, ezt nem engedték meg nekik. Idehaza tettek feljelentést a debreceni kapitányságon. Ott jártunkkor kapták a hírt, hogy a román hatóságok csak a kinti rendőrség orvos szakértői véleményét fogadják el, ezért viszont Nagyváradra kellene utazniuk.
A Magyar Gyermeksebészek Társaságának tagjai sem vállalnak többlet túlórát október 1-től, ha az egészségügyi kormányzat nem emeli meg jelentősen ügyeleti óradíjukat. A traumatológusok ezt már napokkal ezelőtt jelezték. Az egészségügyi miniszter szerint nincs lehetőség a jelentős óradíj emelésre.
A baleseti sebészek méltatlanul alacsony 600-800 forintos órabérük helyett szeretnék megkapni a 2500-3000 forintot óránként. A Magyar Traumatológus Társaság néhány napja nyilvánosságra hozott álláspontja szerint, ha október 1-ig nem kapják meg a 350%-os béremelést, akkor élve törvényadta lehetőségeikkel nem vállalnak többlet túlórákat. A hatályos törvény szerint ugyanis egy baleseti sebésznek 40 órás munkahete mellett 8 túlórát is vállalnia kell, és további 12 óra vállalható még. Az egészségügyi miniszter szerint sem szakterületekkel, sem szakmákkal nem kivételezhetnek a jelen helyzetben.
Mi úgy gondoljuk, hogy a traumatológusok valóban kiemelt munkát végeznek, de úgy gondoljuk, hogy az intenzívesek és a radiológusok, és sorolhatnám még ki mindenki az egészségügyben, rendkívül tisztességes munkát végez, ilyen megkülönböztetést nagyon nehéz tenni. Remélem a következő tárgyalásokon erről az irreális követelésükről lemondanak.
Éger István, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint az, hogy október 1-től gond lesz a sürgősségi ellátással, ez elsősorban nem bérkérdés.
Hogy az ügyeleti díjuk rendezetlen, illetve hogy az ügyeletben töltött idejüket nem számolják el munkaidőnek, és ezért úgy döntöttek, hogy önként nem fogják vállalni a szabad idejük terhére a túlmunkát, ez a kulcskérdés, és ezt nem lehet azzal elkerülni, hogy demagóg módon a fizetésükről beszélünk, és ilyen módon úgy csinálunk, mintha elháríthatnánk magunkról miniszter létünkre minden felelősséget.
Éger István nem hisz abban, hogy a tervezett vizitdíjakból 1 forint béremelésre is futná az egészségügyben, mert az ígéretek ellenére szerinte inkább elvonások várhatók.
A legújabb intézkedéseknek köszönhetően olcsóbbak lesznek majd a vény nélkül kapható gyógyszerek, mondta a Kökény Mihály. Az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának szocialista elnöke nem tart attól, hogy a gyógyszerpiac liberalizálásával emelkedik a gyógyszerfogyasztás Magyarországon.
A mai patika tulajdonosok privilegizált pozícióinak a fenntartása nem indokolt. A beteget ugyanis nem kell védeni attól, hogy olcsóbb gyógyszert vehessenek, nem kell attól védeni, hogy munkaidőn kívül, éjjel, vagy hétvégén, a pályaudvarokon, vagy a szupermarketekben vény nélkül kapható gyógyszert engedélyezett helyen vehessenek.
A szakma nem ért egyet ezzel.
A reklámok nap mint nap arra intik az embereket, hogy vegyék, vigyék, vásárolják. Most már könnyebben is lehet hozzájutni. Ezt gondolom, hogy a több patika is, és a gyógyszereknek a kivitele is gyógyszerfogyasztás növekedést fog okozni, és ez nem vizionálás, ez tapasztalat, ezt leírták az Európai Unió tanulmányában.
A gyógyszerek árusítása mellett januártól változik a gyógyszerfeliratás rendje, jogszabály rögzíti a gyártók és forgalmazók jogait és kötelességeit, így a gyógyszerreklámokat is. A változások egy részét az úgynevezett gyógyszergazdálkodási törvényben rögzítik majd.
Három tűzoltó és egy civil sérült meg, amikor tűzoltó autóval ütközött egy személyautó Budapesten a 19. kerületben. Bende Péter fővárosi tűzoltó parancsnok tájékoztatása szerint a sérültek közül kettő állapota súlyos. A karambolban a szabályosan közlekedő tűzoltó autó felborult, miután a kanyarodó személyautó nem adta meg az elsőbséget. Országos önkormányzati testület felállítását javasolja a Fidesz. A tanácsnak a költségvetési törvénnyel és a nemzeti fejlesztési tervvel kapcsolatban lenne vétójoga.
Az önkormányzati testület akár már október 15-e körül felállhatna, így a jövő évi költségvetés kidolgozásában is részt vehetne, mondta Navracsics Tibor. A testület az országos érdekegyeztető tanácshoz hasonlítana, azzal a különbséggel, hogy politikai legitimációja lenne.
A polgármesterek közvetlenül választottak, az adott település megyei jogú város, illetve Budapest főváros választópolgárai által közvetlenül választottak, a megyei közgyűlési elnökök pedig a választások eredményeként megalakult közgyűlés által választott tisztviselők.
A tanács felállításához a jogalkotási törvényt kell módosítani, de elképzelhetőnek tartja, hogy alkotmánymódosításra is szükség lesz. Az MSZP nem támogatja az elképzelést, mivel úgy vélik, az alapvetően módosítaná a kormány jelenlegi alkotmányos hatáskörét.
Magyarországon túl sok a parancsnok és kevés a végrehajtó állomány. A Honvédelmi Minisztérium ezért a korábbi 5 helyett egy középszintű, úgynevezett összhaderő nemű parancsnokságot állít fel, jelentette be Szekeres Imre, aki szerint ezzel 60%-kal csökkentik a költségeket.
Ezentúl kevesebb helyről érkezik a parancs, a katonák pedig az eddiginél sokkal gyorsabban kapnak választ kérdéseikre. Legalábbis ezt ígérte a miniszter Pápán, ahol a Magyar Honvédség 2 évtizedes átalakításának befejező lépéseiről tájékoztatta a felsorakozó katonákat.
Jelenleg 5 középszintű parancsnokság van, egy parancsnokság lesz, amelynek a székhelye Székesfehérvár és Veszprém, hiszen a légtérellenőrzés és irányítás feladatai Veszprémben maradnak. Ez azt jelenti, hogy nem Budapesten lesz, nem kell költözni a katonáknak, ott, ahol ma élnek, ott tudnak tovább dolgozni.
A 20 év szolgálati időt letöltő bakák 25 év után továbbra is nyugdíjba mehetnek, a fiatal katonáknak pedig októberig olyan igazságos rendszer dolgoznak ki, amely arányban áll azzal, hogy életüket sokszor kockáztatniuk kell, mondta a miniszter, amikor átadta a NATO legújabb magyar beruházását.
Több beleszólást kérnek az erdélyi magyar média képviselői a kisebbségi sajtó működtetésére szánt romániai és anyaországi támogatások elosztásába. Mindenről az RMDSZ elnökével tárgyaltak Marosvásárhelyen.
Markó szerint az RMDSZ-nek akkor is meg kell alakítania a romániai magyarság kulturális autonómia tanácsát, ha a bukaresti parlament nem fogadja el az erre vonatkozó kisebbségi törvényt. A szövetség megújításáról az RMDSZ-től elfordult erőkkel, többek közt az erdélyi magyar nemzeti tanáccsal is konzultálni akarnak.
Egyelőre egy olyan kulturális autonómia tanácsról lehetne szó, amelyet az RMDSZ hoz létre, de amelyet partneri viszonyban működtet a civil társadalommal, az egyházakkal, az ifjúsági szervezetekkel együtt. Eddig is volt nekünk egy értelmiségi tanácsunk, a szövetségi egyeztető tanács, de én egy ennél erősebb testületre gondolok.
A Kulturális Autonómia Tanács a művelődési és oktatási intézményeknek szánt közpénzek elosztásában rendelkezne döntési joggal. Az erdélyi magyar sajtó képviselői azt szeretnék, hogy ne megkérdezésük nélkül határozzanak a magyarországi és a romániai sajtótámogatásokról.
A szülőföld alap média támogatásra juttatott összegeinek elosztásakor próbálják meg figyelembe venni az erdélyi magyar sajtó valóságát, és már a prioritások megfogalmazásakor, illetve a pénzösszegek odaítélésekor konzultáljanak az erdélyi magyar sajtó képviselőivel.
Markó Béla a szlovákiai fejleményekre utalva kijelentette, a többség és kisebbség viszonyában beindult kedvező folyamatok nem visszafordíthatatlanok. Nem lehet arra számítani, hogy az integráció automatikusan magával hozza a magyar-román megbékélést.
Berlin városának legmagasabb rangú kitüntetésében az Ernst Reuter díjban részesült Kertész Imre, Nobel-díjas világhírű magyar író. Az emlékérmet Klaus Wowereit, a német főváros kormányzó polgármestere adta át a Berlinben élő írónak. Méltatásában Wowereit hangsúlyozta, a berlini szenátus ezzel a kitüntetéssel ismeri el Kertész Imre életművét, amelyre a megbékélés és a párbeszéd hirdetése jellemző, különös tekintettel arra, hogy az író Auschwitz és Buchenwald túlélőjeként Berlinben is alkotott. Idén először adtánk át a Kollektív Emlékezet Ébren Tartása című díjat. A kitüntetést azoknak ítéli oda a zsűri, akik a legtöbbet tettek a kommunista diktatúra áldozatainak bemutatásában. Ebben az évben a díjat Cselényi László, a Duna Televízió elnöke vehette át.
A Duna Televíziónak valóban kötelessége 20. század minden gyötrelmével, borzalmával, az első világháborúval, a Trianon szindrómával, a második világháborúval, 1956-tól és mindazzal, ami még ezek között borzadályként megtörtént foglalkozni, hogy remélhetőleg ilyen többé velünk ne essen meg. Sajnálattal kellett több alkalommal is megállapítsuk, hiszen ebben éltünk és élünk, hogy kollektív népi amnézia is van. Nos, a Duna Televízió, amely magát a nemzet televíziójaként szokta apostrofálni, azt hiszem, hogy a nemzet kavintonjának is nevezheti magát.
Ajánlom figyelmükbe a témával foglalkozó ma esti közbeszédet. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Jó estét kívánok! A várakozásoknak megfelelően női vízilabda válogatottunk nagy különbséggel verte Szerbiát, és így bejutott az elődöntőbe a belgrádi Európa-bajnokságon. Magyarország-Szerbia 22-4. Férfi csapatunk ma Görögországgal játszott. Az eddigi viszonylag könnyed győzelmek után Görögország ellen csak 2 góllal 10-8-ra győzött a magyar férfi pólóválogatott. Az újabb 2 pont nem forgott veszélyben. A 4 gólt dobó Kásás Tamás igazi vezéregyenisége volt a csapatnak az eddigi legnehezebb mérkőzésen.
Ez a legnehezebb, talán azért, mert egyrészt meg örültek, ugye nem volt semmi veszteni valójuk, másrészt pedig mi talán nem tudtuk magunkat annyira fölszívni, mint az előző 3 meccsen. Talán jobb is, hogy egy ilyen meccset nyertünk meg, mert az se jó, hogy hozzászokunk a több góros győzelmekhez.
A magyar női csapathoz hasonlóan a férfiak is csoport elsők lettek, ami azt jelenti, hogy automatikusan elődöntőbe jutott Kemény Dénes alakulata.
Ez így jól hangzik, meg legalább akkor lesz 2 nap szünetünk, ami nagyon jó fog jönni. A víz nagyon meleg, borzalmasan meleg, tehát elég nehéz hajtani is, úgyhogy a 2 nap szünet ez borzasztó nagyon jó olyan.
Tegnap kiderült, hogy a világbajnok fogadja majd Európa legjobb férfi kosárlabda válogatottjait 2007-ben. Az persze már régen ismert volt, hogy Spanyolország lesz a kontinens bajnokság házigazdája. Sajnos a magyar csapatnak kevés esélye maradt a részvételre.
Szerdán már az oroszokat verő belgákat kellene megszorongatni a magyar válogatottnak, hisz eddig csak rajtunk szorul a hurok, 2 vereséggel távolinak tűnik a továbbjutás. Tegnap a végjátékban veszített a csapat a csehek ellen 4 ponttal.
Mindenféleképpen a csehek és a belgák ellen itthoni mérkőzésünket meg akartunk érni. Sajnos itt a csehek ellen itthon az itthoni mérkőzésen kikaptunk. Ráadásul a belgák nyertek ugye az oroszok ellen otthon, úgyhogy biztosan nehéz egy komoly önbizalmat fogadni a következő mérkőzésen. De én úgy gondolom, hogy a mi csapatunk így is, hogy ők megverték az oroszokat jobb, mint a belga csapat. Nekünk is rendet kell tenni a fejekbe. Hát a belgáknak azért nincsenek rossz centereik, ugye van egy 4-es játékosuk, a Hervel, aki a Real Madridben játszik, mert az a lényeg, hogy ezzel a csapat, hogyha ez a mezőnyök segítségére, vagy a centerek nagyobb segítségére jön össze, ez szerintem lényegtelen. Én úgy gondolom, hogy nem csak matematikai esélyünk van arra, hogy tovább jussunk, hanem egy kis reális esélyt még talán látok is rá.
64 éves korában hosszú betegség után elhunyt Gianni Facchetti, az olasz labdarúgó válogatott és az Internazionale egykori zseniális védője. Facchetti 2-szer nyert Becket és világkupát csapatával, 94-szer szerepelt a válogatottban, amellyel Európa-bajnoki címet és VB ezüstérmet nyert. Itthon egy 1989-ben elhunyt zseniális csatár Farkas János emléke előtt tisztelektek ma.
Tokió olimpiai bajnokára, a 33-szoros válogatott labdarúgóra, a 66-os londoni VB-n még a brazilokat is megszégyenítő gól szerzőjére, Farkas Jánosra emlékeztek a nevével fémjelzett alapítvány vezetői. A kisebbségi válogatott játékosait segítő szervezet elnöke a mai napig büszke arra, hogy személyesen ismerte Farkas Jánost.
imádott futballista volt. Azt hiszem az országban szinte az egyetlen játékos volt, akit ő idejében ennyire szerettek és ellensége nem volt.
A nagyrészt vidéki játékosokat felvonultató kisebbségi labdarúgó válogatott tagjai nem csak ténylegesen voltak szomjasak, hanem lelkileg is feltöltődhettek, hiszen Kozma atya ünnepi misét tartott számukra tisztelegve Farkas János emléke előtt is.
New Yorkban ma megkezdődött a US Open második hete, amelynek első napján az esőszünetek miatti lemaradást próbálták behozni a szervezők. Délutáni adásunkban még arról számoltunk be, hogy a második kiemelt Nadal 3 szetben, de nem izgalommentesen jutott a 16 közé. Azóta a spanyol már könnyedén túljutott a 8-döntőn is, ahol a Csehnovákot 6-1-7-6-6-4-re verte, így magabiztosan várhatja a 6. kiemelt Robredot kiütő Juzsnyit. Tomi Haas az amerikai Ginepri-t verte jóval drámaibb 5 játszmás küzdelemben, rá az orosz Safin vár. A nőknél szintén kiesett a 6. kiemelt, Kuznyecovát a mindenkire veszélyes szerb Jankovics győzte le, de a 4. döntőben újabb, talán nehezebb orosz lecke vár rá, hiszen a 4. kiemelt Gyementyeva sem botlott. A nap eddigi legsimább diadalát a 2. kiemelt Ellen Arden könyvelhette el, ő 6-1-6-0-ra verte az izraeli Peert. A mai sportműsorokban közreműködő valamennyi munkatársam nevében megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra.
A hazai norvégok elleni EB-selejtező után szeptember 6-án szerdán Boszniába látogat a magyar labdarúgó válogatott. Bosznia-Hercegovina ellen eddig 2-szer játszott csapatunk, a mérleg 2 barátságos meccsen 2 döntetlen. Remélhetőleg a tét a mieink vállát fogja kevésbé nyomni, és válogatottunk győztesen hagyja el a zsenicai stadion. Hogy így lesz-e, azt szeptember 6-án 20:05-től élőben megnézhetik a Duna Televízióban.